Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Dicsértessék a Jézust Krisztus, köszöntöm az Inter Arma Caritas fegyverek között a szeretet adásában, valamennyi hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Műsorunk tartalmából.
Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallják majd.
Ez még annak idején, kispap koromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valamihez, ami üres lapokból állt. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy ki kell imádkoznom naponta.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás.
Vannak olyan meghatározó gyermekkorodra tehető események, momentumok, amelyek mély nyomot hagytak benned?
Meglehetősen elég sok van, ugye én egy vallásos, vagy hagyományosan vallásos családban nőttem föl. Ami azért annyit jelent, hogy itt tehát nem voltak, tehát senki nem volt bigott vallásos a családban, ugyanakkor pedig hát egy templomba járó, a maguk módján a hitüket megvaló, ami egy Dunántúli, egy Somogy megyei faluban szokásos volt. Ott a Balatontól nem messze. De hát ezzel így volt mindenki. Nem volt különösebb olyan ugyanakkor az apai nagyanyámnak voltak olyan nagyon érdekes megnyilvánulásai felém az én gyerekkoromban, amiből én nagyon sokat tanultam, persze ezek később ugrottak be, és amikor ilyenkor advent közeledik, meg a karácsony, akkor mindig eszembe jut, és elkezd egy kicsit fájni a bal kezem, mert emlékszem rá, hogy talán első-másodikos elemista voltam, és ott álltunk a falunkban levő templomnak a Betlehem előtt. Nagyon szép Betlehem volt, a mai napig megvan egyébként. És egyszer csak ugye ő fogta az én bal kezemet, és elrántott onnét a Betlehemtől, és oda mentünk a templomnak a templom hajó közepére, és szembeálltunk az úgynevezett főoltárral, ahol az oltári szentség van, ahol az oltárszekrény van, és oda mutatott a anyám, hogy ott van a Jézus Krisztus. Tehát, hogy nem ott a betlehembei kis jelenetben, ott a jászolban a kis Jézus, hanem ott van. És én persze, hogy nem értettem ebből semmit. Nem ismertem nagyon kérdezni.
Na, de ott akkor ebben a szituációban igen, egyrészt ott nem értetted, másrészt ez egy negatív.
Másrészt pedig nem volt negatív, hanem abban, hát a vállamnak a, persze most nem fáj már, csak mindig ilyenkor szembe jut, akkor azért kicsit olyan fájdalmas volt, hogy akkor döbbentem rá, hogy hát én neki azért igaza van. Tehát Jézus Krisztus az eukarisztiában, az oltári szentségben valóban ott van. Ehhez sok-sok idő kellett. Nagyon sok idő. Mondjam azt, hogy valójában ez a bevillanás, ő neki volt még egy ilyen története az eukarisztiával kapcsolatban, amit elmondott nekem, de ez az én papszentelésem után
világosodtam
meg valójában, vagy jöttem rá, hogy mit akart ő ezzel mondani. És hogyha jól megnézzük a karácsonyt, akkor és ha jól megnézzük a mi egyházunkat, a kereszténységet, akkor mi Jézus Krisztus, az eukarisztia, a Szent Mise nélkül, tehát semmit érünk. Tehát akkor az egész egy ilyen nagyon érdekes moralitássá, vagy ilyen etikai szabályzóvá válik, na de hát annak mi értelme van? A mi hitünknek valójában Jézus Krisztus nélkül nem sok értelme van. És valójában az egésznek a milliójét és az egésznek a körülményét, hogy mi miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, azt egyedül az határozza meg valójában, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy. Hogy mi a Szent Háromságban hiszünk.
Mikor volt az első igazi rádöbbenésed, felismerésed Isten létezésével kapcsolatosan, vagy hogy ő valamiest az életedben egy megerősítést adott, egy lökést adott? Ez mindenképpen számomra annak tűnik még akkor is, hogyha később világosodott meg, hogy mit is akart ezzel mutatni neked a
Jóisten. Igen, de valójában soha nem volt olyan revelációszerű, vagy ilyen kinyilatkozta. Nem, nem, ilyen
tehát nem voltak ilyen katartikus.
Nem, soha élményed. Nem volt. Mindig voltak ilyen támogató, meg előrevívő dolgok, akár a gyerekkoromban, a kamaszkoromban, a Ferences gimnáziumban, vagy kispapkoromban, meg utána, de ilyen nagy erővel nem tapasztaltam sohasem. Ilyen nem volt. De mindig voltak olyanok, olyan emberek, olyan személyek, akár a gyerekkoromban, a családban, a rokonságban, ahol azért több papi személy is volt, és hát elég sok pappal is találkoztam gyerekkoromban, akik minden bizonnyal egyfajta érdekes ráhatással voltak az életemre, de utána is, vagy nem papok, akiktől nagyon sokat tanultam az osztálytársaim a ferenceseknél, vagy Esztergomba, a papi szemináriumba, meg hát utána is. Rengeteget tanultam az elmúlt 30 évben katonáktól, akik adtak az én hitemnek akkor is erőt, meg támogatást, meg egyfajta egy ilyen érdekes segítséget, hogyha ők esetleg nem voltak hívők, mert pont az adta meg egy-egy körülményben, vagy egy-egy helyzetben, vagy egy-egy szituációban azt a lökést, hogy az illető ezt egy Isten hit nélkül nekem el tudja mondani. Én nagy csodálattal vagyok azok iránt, akik csak úgy tudják szeretni az embereket Isten nélkül, és kimerik azt mondani, hogy ők szeretik a másik embert. Nekem ez... Szoktam mondani szentmiséken embereknek, amikor meglátnak engem, meg én meglátom őket, akkor ugye az első percekben ott azért kialakul egy viszonyulás. Hogy szimpatikus vagyok-e, és ők szimpatikusok-e. Na most a kereszténység pont erről szól, hogy ezt felejtsük el, ezt a szimpátiát, úgy szimpátiát.
Hát igen, atya, de hát ezt valahogy nem lehet megkerülni, nem? Tehát,
persze, nem lehet megkerülni.
Hát ha akarod, ha nem, lényeges, hogy egy gyülekezetben a pap mennyire megnyerő, mennyire kinyilatkoztató, mennyire nyitott a gyülekezet felé, nem?
Igen, persze. Ezek néha nagy és döntő szempontok. A mai világban úgy szintén, amikor a videók és a nem tudom, ezek is azok vannak. Nézd, az isteni kinyilatkoztatás, a leírt szó a Szentírásban, az egyháznak a hagyománya. Persze ez mind nehéz. Az életre váltása ugyanúgy nehéz. A nap mint nap életre váltása, az óráról órára való életre váltása, az a legnehezebb. Mindattól függetlenül, hogy az Istennel való találkozásra készülünk, amit ugye úgy mondunk, szép szóval, hogy üdvösség, attól ebben a világban nekünk ki kell mondanunk az igazságot. Attól ebben a világban, és ebből következően nekünk állandóan tennünk kell a jót.
Még akkor is, hogyha pofont kapsz.
És akkor is, ha pofont kapunk, így van. És elmondhatjuk azt a mondatot Jézus Krisztussal utána, hogy ha rosszul szóltam, bizonyíts be, ha nem, akkor miért ütsz meg engem? van egy füzetem, vagy hát egy ilyen kisebb, hát most már lassan kisebb. Ez még annak idején kiskap koromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valamihez, ami üres lapokból állt. Nem is határidőnapló. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy ki kér kell imádkoznom naponta. És ez most már ilyen sok-sok lapból áll. De ott konkrét nevek vannak. Tehát nem, hogy csak a katonákért, hanem ott vannak nevek például.
Van úgy, hogy visszal is lapozol, gondolom.
Nem, hát azt én reggel átlapozom.
Átlapozom.
Tehát végig siklik a szemem, és átlapozom, és most már sokat kell lapozni, és amíg mondom reggel az imádságot, addig azt lapozom, és ott végigfut a szemem a neveken, és ők előttem vannak.
Ez szép.
Na most vannak olyan emberek tényleg az életemben most is, akinek olyan nagyon szeretném elmondani, hogy szereti őket az Isten, hogy az Isten ott van velük.
Március 6-a. Tegnap nem értek rá az Elmóban, ezért ma miséztem nekik. Utána kimentem a 106-osokhoz. Megható, amikor ezek a fiatal emberek mindent felhasználnak arra, hogy misét és prédikációt hallgassanak. Úgy zengett mindenki, olyan szívből mondtak minden feleletet. Otthon rögtön észrevettem, hogy a főnök ellen ismét fellángolt a hangulat, de valami furcsa mellékhangulat is jelen volt. Nem tudom, mi lehet az orvosok között. Eddig mindent leplezetlenül elmondtak, bizalmasak voltak, de itt valamit titkolnak. Az a gyanom, hogy az önzetlenségen kívül önzés is vegyül az elégedetlenségbe. Ezen azt értem, hogy valamelyik nem azért akarja kifúrni a főnököt, hogy a helyzet valóban végleg megjavuljon, hanem azért, hogy ő kerülhessen a helyébe. A főnök egyébként ma ismét költöztetni akar bennünket. Nem tudom, ez mánia nála, vagy butaságának tetőfoka. A Generalstrasse és a Polizeistrasse sarkán volt a hadbiztosság. Főnök szerint 6 szoba fürdővel. Elmentem, hogy mi igaz ebből. Hát ez. Egybenyíló hodályok és apró lyukak, a fürdőnek pedig nyoma sincs. Hely, ha most bencésként mondhatnám meg a magamét. Nem pedig ebben az ostoba, igazságtalan, alá is fölé rendeltségben lennénk, ahol a stráf és a csillagok száma határozza meg az igazságot, az észt. és a színvonalat. Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitáralkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nálam mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van menyasszonyuk. Nála és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra vagy fél óráig úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű emberben nyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni. Az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy láttam, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam megtagadni magamban a civilt. Közben voltam a tanárnőnél. Magam is nagyon örülök, hogy olyan jól sikerült a felelésem. Újra hangoztatta, hogy ha semmit sem tudnék fizetni, akkor is menjek, mert mindketten cserkészek vagyunk.
Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretett adását hallották, amelyet új tartalom a jövő szerdán este hallanak majd, ismétlésben pedig szombaton délután és hétfőn éjszaka jelentkezünk. Valamennyi műsorunk meghallgatható a Mária Rádió honlapján. További kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.